Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
Köszöntöm a Zöld Zóna hallgatóit. Kevés dolog tűnik annyira ártatlannak, mint egy frissen nyírt gyep. A golfpályaszerű pázsit azonban gyakran inkább steril díszlet, mint valódi élőhely. Eltűnnek belőle a virágok, velük a rovarok is, miközben fenntartása egyre több vizet, energiát és vegyszert igényel. De hogyan lett egy eredetileg elit státusz szimbólumból hétköznapi kertideál? Miért különösen rossz üzlet ez a biodiverzitásnak? És milyen az a kert, amely nem csak szépnek akar látszani, hanem valóban él is? Erről szólunk ma. A pázsit kultusz története valójában nem kertészeti, hanem társadalom történeti sztori. A rövidre nyírt gyep előbb az arisztokrácia luxusa volt, később technológiai termék lett, végül pedig szinte erkölcsi elvárássá vált. A korai európai parkok és kertek azt üzenték, a tulajdonos olyan gazdag, hogy a földjén nem élelmiszer termel, hanem geometrikusan szabott bokrokat és rövidre nyírt gyepet tart fenn. A 19. századi fűnyíró megjelenésével azonban ez a korábban csak az elit számára elérhető kertideál lassan a polgári kertekbe is beköltözött. A 20. századi amerikai külvárosok pedig végül tömegmodellé tették. A pázsit ekkorra már régen nem egyszerű kertészeti elem volt, hanem társadalmi jelzés. Rend, fegyelem, tisztesség, siker, beilleszkedés egyetlen zöld felületbe sűrítve. Ma sokan szinte ikonként tekintenek a rövidre nyírt gyepre anélkül, hogy annak társadalmi, szimbolikus vagy ökológiai jelentését egyáltalán megkérdőjeleznék. Ehhez a képlethez a hollywoodi filmek és általában a populáris képkultúra erősen hozzátett. Nem azért, mert egyetlen film tehet róla, hanem mert a jól nyírt előkert, a hibátlan gyep és a gondosan kordában tartott külvárosi zöld felület évtizedeken át ugyanazt üzente. Itt rend van, itt jólét van, itt minden a helyén van. Nem a filmipar találta fel ezt a vágyat, de tökélyre vitte a terjesztését. A gyep így lett vizuális közhely. Ha fű, akkor rövid. Ha rövid, akkor ápolt. Ha ápolt, akkor jó. Ez az a pont, ahol az esztétikai beidegződés elkezdi felülírni az életigenlő józanészt. A golfpálya gyep valójában a kertészet dísz egyenruhája. Látványos, vasalt, fegyelmezett, ám biológiai szempontból meglepően üres és élettelen. Egy skandináv kutatásban a golfpályák legintenzívebben karbantartott tükörsima füves részeit végül azért hagyták ki a beporzó vizsgálatból, mert gyakorlatilag nem volt mit vizsgálni. A felületet alig egy-két növényfaj alkotta, beporzókat pedig szinte egyáltalán nem találtak rajta. Más városi gyepkutatások is ugyanabba az irányba mutatnak. A gyakori nyírás homogenizál. Eltűnnek a virágok, velük együtt a rovarok és a talaj élet sokszínűsége is. Ahol viszont ritkábban kaszáltak, néhány éven belül látványosan nőtt a növényfajok száma. A városi réteg pedig jóval gazdagabb élővilágot tartottak fenn, mint a centire vágott gyep. Magyarán a rövidre nyírt pázsit nem ápolt természet, hanem a szemünknek reált idealizált kép, ami valójában életellenes, csak ezzel nem akarunk szembenézni. A tisztesség kedvéért érdemes hozzátenni egy fontos árnyalatot. Egy teljes golfpálya, mint tájmozaik, néha valóban több élőhelyet kínálhat, mint egy intenzív mezőgazdasági terület. Csak hogy ezt nem a sterilre nyírt játékfelületeknek köszönheti. A biodiverzitást jellemzően nem a centire vágott gyepek tartják fenn, hanem a meghagyott magas füves részek, a fás sávok, a tavak, a vizes élőhelyek és más féltermészetes foltok. Magyarán nem a golfpályaszerűség az érték bennük, hanem éppen az, ami nem golfpályaszerű. És talán ez az egész történet egyik legironikusabb része. Otthonaink kertjében rendszerint pont azt a legintenzívebben kezelt, biológiailag legszegényebb felületet próbáljuk utánozni, amely maga is csak a körülötte meghagyott élőhelyek miatt működik valamennyire. A víz és vegyszer igény sem mellékszál. Az intenzíven fenntartott gyeprendszerek ökológiai ára régóta ismert. Sok vizet kérnek, rendszeres trágyázást és növényvédőszereket igényelnek, miközben a fenntartásuk energiafelhasználással és üvegházhatású gázkibocsátással is jár. A golfpályák legintenzívebben kezelt részein az öntözés, a műtrágyázás és a vegyszer használat gyakorlatilag a rendszer alapfeltétele. Csak hogy ennek ára van. A műtrágyák célzott összetétele csak a pázsit növény táplálja, a környezetet, talajéletet nem, ezért az fokozatosan elszegényedik. Nem termelődik humusz, ami tulajdonképpen a talaj éléskamrája. Csak emberi beavatkozással éppen azokat a gyors növekedésű füveket erősítjük, amelyek kiszorítják a virágos növényeket. Hosszú távú gyepkísérletekben a trágyázás drasztikusan csökkentette a fajok számát, vele együtt pedig a beporzók jelenlétét is. Ráadásul a műtrágyák nagyon rossz hatásfokkal hasznosulnak, a többlet nitrogén, foszfor és a kálium pedig rendkívül veszélyes a környezetre. Lekötés nélkül hajlamos lerakódni és kimosódni, ezzel közvetlenül károsítja a gyökérsejteket, nehézfémeket mobilizál, elszennyezi az élővizeket, illetve savas ülepedést okoz. Drámaian befolyásoljuk a bolygó nitrogénanyag körforgását. Az ipari forradalom óta koncentrációja például 20-25%-kal nőtt a légkörben. A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. A túlöntözés és a rosszul időzített rágyázás tovább növeli a tápanyagok kimosódásának kockázatát. A tökéletes pázsit tehát csak úgy marad tökéletes, hogy közben kémiailag és mechanikailag eltávolít mindent, ami egy kertet valóban élővé tenne. A kérdés valójában nem az, hogy lehet-e gyep a kertben, hanem az, hogy a rövidre nyírt pázsit válik-e az egész kert uralkodó díszletévé, vagy csupán egy kisebb, funkcionális eleme marad egy élőbb rendszernek. Egy fenntartható kert nem steril és nem egyszintű. Különböző magasságú növényzetből, virágzó foltokból, árnyékos és vadabb részekből, fákból, bokrokból és búvóhelyekből áll. Nem csak nézhető, élhető is. 2026 tavaszán ehhez már nagyon prózai szempontok is társulnak. A Hungaromet mérése alapján a 2026 áprilisi csapadék országos átlaga mindössze 4,1 mm volt, ami 90%-kal marad el a sok éves átlagtól, és ezzel 1901 óta a második legszárazabb április lett Magyarországon. A jó kert nem attól jó, hogy minden négyzetmétere ugyanúgy néz ki, hanem attól, hogy mindig kínál valamit valakinek. Virágot a beporzóknak, árnyékot a talajnak, búvóhelyet a rovaroknak, táplálékot a madaraknak. A városi kertek beporzóiról szóló kutatások rendre ugyanarra jutnak. Minél több a virág, minél változatosabb a növényzet, annál több élet jelenik meg. És sokszor nem is a teljes városi környezet a döntő, hanem az egészen apró helyi részletek. Van-e magasabb növényzet? Marad-e csupasz talajfolt? Vannak-e virágzó bokrok és fák? Különösen fontosak a koratavasszal virágzó fázszárúak, amikor még kevés a táplálék a beporzóknak. Késő nyáron és ősszel pedig az olyan későn virágzó növények, mint a borostyán, segíthetnek áthidalni a nektárszegény időszakot. Brit kutatások szerint a városi kertek éppen ezekben a kritikus időszakokban válhatnak kulcsfontosságú táplálékforrássá. A jó kertben ráadásul nem csak növények vannak, hanem szerkezet is. Egy kisebb kerti tó például nem csak látványelem. Hűti a mikroklímát, vizet tart a rendszerben és élőhelyet kínál, például olyan színpompás és kecses ragadozóknak, mint a szitakötők. Gondolták volna, hogy egyetlen szitakötő nimfa 40 szúnyog lárvát, egy kifejlett szitakötő pedig akár 100 szúnyogot is képes elfogyasztani naponta? Ugyanez igaz a holtfára is, amit a klasszikus kertkultúra sokáig rendetlenségnek tekintett, ökológiai szempontból viszont valóságos társasház, búvó, táplálkozó és szaporodóhely egyszerre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ezért ma is az egyik legegyszerűbb és leghasznosabb kertbarát megoldásként ajánlja a természetvédelmi farakásokat. A sűrű bokrok és a honos fák szintén sokkal többet jelentenek dekorációnál. Élőhelyet, árnyékot és táplálékot adnak egy olyan városi környezetben, amelyből ezek egyre inkább eltűnnek. A rövidre nyírt gyep valószínűleg még sokáig velünk marad. Túl mélyen beépült abba, amit rendnek, gondosságnak vagy szép kertnek képzelünk. De miközben az ország egyre szárazabbá válik, a beporzók állománya csökken, a városi környezet pedig egyre forróbb és sterilebb lesz, kénytelenek vagyunk újra gondolni, mit is jelent valójában a jól működő kert fogalma. Lehet, hogy a jövő kertje nem olyan lesz, mint egy golfpálya, hanem inkább olyan, mint egy élőtáj kicsinyített változata. Kevésbé szabályos, kevésbé kontrollált, ám cserébe sokkal hűvösebb, ellenállóbb és tele van élettel. És lehet, hogy egyszer még azt is megéljük, hogy nem azt tartjuk majd gondos kerttulajdonosnak, aki minden centire nyír, hanem azt, aki tudja, hol érdemes végre békén hagyni a természetet. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.